számolják a szavazatokat az amerikai félidős választások kapcsán. Úgy tűnik, hogy a képviselőházban a republikánusok többségbe kerülnek, a szenátusban nagyon-nagyon szoros fej-fej melletti jelenleg az állás, és hát a republikánus úgymond képviselőházi hatalomátvételnek az egyik oka, vagy a demokratákkal szembeni kritika egyik oka az a magas infláció volt, a nehéz gazdasági helyzet, és hát az a kérdés, hogy az Egyesült Államokban várható-e valamiféle inflációs enyhülés most már? Itt van velünk a telefonvonalban Pletcher Tamás, az Erste olaj- és gázipari szakértője. Szia, jó reggelt, üdvözöllek!
Jó reggelt kívánok, üdvözöllek én is.
Ugye az USA-ban is az üzemanyagárak az egyik jelentős tétel az inflációban. Megnézve a piaci folyamatokat, az Egyesült Államokban lefelé fordulhat-e a benzinára, az üzemanyagára, vagy még a tartós növekedés irányába hatnak a folyamatok?
Én tartós növekedéstől nem tartok, ellenben több olyan tényező is van, ami föl és lefele is rángathatja a következő hetek során a kőolajárakat, és ezzel együtt ugye az üzemanyagárakat is. Egyrészt az látszik, hogy az a zero covid stratégia, ami Kínában fennáll, emellett úgy néz ki a párt kitart. Ez azért nagyon fontos, mert ugye most volt a jelentős pártkongresszus, ahol ugye Xi Jinpinget újra választották pártelnöknek, és várta a piac, hogy esetleg ezen a politikán változtasson Kína. Most úgy tűnik, hogy ezen nem akarnak változtatni, ráadásul az esetszám jelentősen nő Kínában, tehát itt lehet egyfajta kereslet csökkenés, ami lejjebb viheti a kőolajárát. Másik oldalról viszont, amit én látok, hogy azért ez a kőolajpiac elég szűk, ami azt jelenti, hogy a szabad kapacitásoknak a mennyisége az alig haladja meg a keresletet, ami adott esetben egy erősebb keresletnövekedésnél azért felfele viheti az árakat.
Ez a szabad kapacitások kérdése nagyon érdekes, és az is, hogy a Covid idején elmondtuk, vagy a Covid hatására leálltak az új fejlesztések. Most zajlanak-e beruházások, új kapacitások kiépítésére vonatkozóan, vagy mivel már mindenki a zöld energiatermelést favorizálja, ezért már nincsenek is nagyon új projektek a kőolajpiacán?
Gyakorlatilag egy évtizedes folyamat az, hogy a kapacitásoknak a bővítése lassabb, mint a keresletnek a növekedése, és valóban nagyon jól mondtad, a Covid időszak erre a trendre még inkább rátett, tehát abban az időszakban gyakorlatilag teljesen leállt az új kőolaj és földgáz kutatás és termelés bővítés. És hát az az érdekes egyébként, hogy a mostani helyzetben a magasabb árak ellenére egyelőre ez a tevékenység nem igazán pörgött be. Éppen ma jelent meg például az, hogy az Egyesült Államokban a kőolajtermelés jövőre a várthoz képest kisebb mértékben bővülhet csak. Nagyon úgy tűnik különben, hogy az amerikai palóolaj cégek valahol elérték a növekedésének a csúcsát. Jelentős új mezőket nem tudnak most már bevonni, és a meglévő mezőknek a hatékonysága is jóval kisebb, mint a korábbiak. Tehát ennek hatására gyakorlatilag a növekedés az leállt az Egyesült Államokban.
És akkor összegezve az eddig általad elmondott két tényezőt, tehát a kínai kereslet várható visszaesését és a szűkös kínálatot, melyik lehet erősebb, és melyik mozgathatja akkor mégiscsak jobban az árakat? Hát inkább akkor felfelé, kérdezem.
Én azért felfelé látok egyfajta kockázatot, jobban talán, mint lefelé, azt mondom, tehát egy picit aszimmetrikus azért a kép. Még egy-két tényezőre hadd hívjam fel a figyelmet. Most vannak ugye az amerikai választások, ahogy a felvezetőbe is említetted. Valószínűsíthető, hogy az amerikai időközi választást követően az Egyesült Államok ismét növelni szeretné stratégiai készletét. Gyakorlatilag ezt a stratégiai készletet Joe Biden elnök az elmúlt 3 hónapban lefelezte, pont ugye készülve erre a választásra, hiszen a magas üzemanyagárak azok valóban komoly politikai kérdés az Egyesült Államokban. Viszont most már ez a stratégiai készlet olyan alacsony szintre jutott, olyan 400 millió hordó körül, ahonnan ezt ismét növelni kellene. Tehát van egyfajta várakozás a piacon, hogy az amerikaiak a magasabb árak ellenére vásárolni fogják ezt a kőolajat, hogy feltöltsék újra tartalékaikat a kívánt szintre, ami szintén egy áremelő tényező lehet. Tehát én felfelé inkább látok kockázatokat, de a legvalószínűbb forgatókönyv az az, hogy azért valahol ezen a mostani szinten maradunk, tehát gyakorlatilag a VTI esetében ez egy olyan 85-90 dolláros árszintet jelent, a Brentnél pedig valahol 90-100 dollár közötti szintet.
Joe Biden most, akkor mondtad, ez tényleg érdekes volt, hogy kvázi ilyen tűzoltásként azért csökkentette a tartalékokat, hogy kicsit leszorítsa a választások előtt az üzemanyagára. Tehát most azért lesz ideje ugye az elnök választásig, nem feltétlen kell ilyen drasztikus lépésekhez folyamodni, és lehet növelni a tartalékokat. Ugye nagyon eltér egyébként az Egyesült Államokban a benzinárakra ható folyamatok összessége attól, ami Európában jellemző. Ugye itt a szankciós politika is még ugye rátesz egy lapáttal erre.
Vannak regionális különbségek, de a főtrendek azok azonosak a két kontinensen. Részben azért is egyébként, mert maga a kőolaj és a kőolaj termékek, tehát a dízel és a benzin, ezeknek van ugye nemzetközi kereskedelme, előfordul és gyakran történik az, hogy Európa például benzint szállít az Egyesült Államokba, az Egyesült Államok pedig rendszeresen dízelüzemanyagot szállít Európa felé. Tehát itt van két oldalú kereskedelem, így a jelentős árkülönbségeket ez a piac gyakorlatilag ki tudja egyenlíteni, ezt az arbitrást tulajdonképpen a piaci szereplők kihasználják és szállítják a terméket a két kontinens között. Tehát a folyamatok alapvetően azonosak, de lehetnek regionális különbségek. Például a már említett orosz olajembargó azért az európai dízelellátásba okozhat komoly problémákat február 5-e után.
De várható-e, hogy az USA felpörgeti a dízelszállításokat Európa felé pontosan a szankciók miatt? A szakértők arra számítanak, hogy a benzin típusú üzemanyag esetében nem lesznek Európában ellátási gondok, a dízel esetében azért már ez inkább várható.
Én azt gondolom, hogy a dízelben mindenki próbál maximálni, nem csak az amerikaiak, de a közel-keleti és a távol-keleti finomítók is. Valóban egyébként globálisan is van egy jelentős dízelhiány, tehát mondjuk a New York-i készletek is 25 éves mélyponton vannak, ami azért az amerikaiak lehetőségeit némileg korlátozzák. Ahonnan inkább szerintem pótlás várható különben Európában, az inkább a közel-keleti finomítók, illetve meglepő módon Kína. Kínában ugyanis van egy nagyon jelentős, úgynevezett ilyen teafőzőnek hívják ezt az iparágba, egy ilyen kapacitás. Ez közel 3 millió hordónyi finomítói kapacitás, nagyon alacsony komplexitással. Ezek a finomítók most kaptak importengedélyt kőolaj behozatalra, és a kínaiak egyébként nagyobb mértékben exportálnak most dízelt a piacokra. Tehát ezek a források lehetnek, ahol egyébként Európa pótolhatja a kieső orosz dízel behozatalt.
Egyébként jóval drágább lesz Európa számára, mint hogyha Oroszországból szerezné be továbbra is?
Én azt gondolom, hogy igen, ugyanis azért a szállítási költségek jelentősen megnövelik az árat, és hát a globális dízelhiány miatt valószínűleg a dízelára tartósan nagyon magas lesz. Éppen mai nap jelent meg egy neves kutatóintézetnek az előjelzése, ami gyakorlatilag márciusra, tehát ugye a február 5-i időpontot követően, azt becsüli Európába, hogy komoly dízelhiány lesz. Tehát én azt hiszem, hogy a tavaszi időszak lesz a legkritikusabb időszak különben ebben a tekintetben, tehát akkora várható az, hogy a dízel esetében az árak is nagyon magasak lesznek, és a készletek is alacsony szinten lesznek majd.
Ugye Európában a dízeles járművek részaránya jóval magasabb, mint az Egyesült Államokban, és ez Magyarországra is igaz, hogy azért jelentős a részarány. Magyarországon is várható dízelből valamiféle hiány?
Hát én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a mostani ársapkás rendszer, különösen a dízel esetében fenn tudjuk tartani jövő tavasszal. Egyszerűen azért, mert olyan árnyomás lesz itt, amit gyakorlatilag az ellátó cég a MOL nem tud biztosítani. Illetve még egy fontos kérdés lesz, hogy például a pozsonyi finomító exportálhat-e dízelt Magyarország felé. Ugyanis az Európai Uniós embargós előírások következtében február 5-e után, ha orosz kőolajat finomít a Slovnaft, az abból készített terméket csak a belföldi piacon, tehát csak Szlovákiába adhatja el, Magyarországra nem. Most a MOL csoport próbálja ezt a finomítót átalakítani legalább egy 30-40% erejéig nem orosz kőolajra. Ha ez sikerül, akkor innen kaphatunk dízelt, és az enyhítheti itt a helyzetet. De ha nem sikerül teljesen ez az állátási változtatás, akkor azért a magyar dízellátás is egy sokkal nehezebb helyzetbe kerülhet. Tehát én ezek a tényezők miatt gondolom azt, hogy ez az ársapkás rendszer, különösen a dízel üzemanyag esetében a tavaszi időszakban elég kritikus lesz.
Ez az átállítás a pozsonyi finomítóban ilyen rövid idő alatt végbe mehet egyáltalán?
Hát nagy nyomást van a MOL-nál, viszont ezek a projektek prioritást élveznek most. Elméletileg ugye kapacitása van a cégnek arra, hogy elvigye a tenger felől, tehát az adriai tenger felől a kőolajat a pozsonyi finomítóig. Kérdés az, hogy sikerül-e ez időszak alatt egy olyan keverési arányt kialakítani, illetve olyan üzemeket létrehozni, amelyek ezt a mixet elő tudják állítani, ami hasonló, mint az Urál. Ha ez sikerül, akkor azt gondolom, hogy a pozsonyi finomító ugyanúgy teljes kapacitással mehet. Én egyébként azt gondolom, hogy a MOL ezt teljesíteni fogja, ezt a kihívást.
Igen, nagyon érdekes, amit mondtál, hogy a dízel esetében nagyon nehéz lehet fenntartani, vagy lesz majd fenntartani az ársapkát. Hogy olyan megoldás szerinted elképzelhető, hogy a benzinre marad ársapka, míg a dízelre nem, vagy ez közösen lesz majd kivezetve egyszer csak?
Ez nagyon jó kérdés, és ezen én magam is töprengtem nagyon sokáig. Én nem tudom képzelni, hogy lesz egy ilyen megoldás, ugyanis lehet tulajdonképpen politikailag is azt magyarázni, hogy a dízelt nagyobb arányban használja az ipar, illetve a szállítás és a mezőgazdaság, míg azért a benzin esetében a felhasználásnak a 95%-a azért a háztartásokhoz kötődik. Hozzá kell persze azt is tennem, hogy Magyarországon valóban nagyon magas a dízel üzemanyaggal futó gépkocsik aránya, különösen a politikailag érzékeny réteg esetében, tehát például vidéken jellemzően a dízel arány magasabb, mint a fővárosban. Ennek hatására, tehát pont azok a rétegeket sújtaná a dízelások eltörlése, akik mondjuk politikailag a legérzékenyebbek, vagy politikailag a mostani kormánypártnak a legjobb szavazói.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, folytatjuk 10 óra után Pletcher Tamással, az Erste olaj- és gázipari szakértőjével itt a Reggeli Monitorban. Most színes hírek jönnek.
Az Egyesült Államokban készül a világ legnagyobb kamerája. A kaliforniai Palo Alto-i kutatólaborban található csúcsminőségű felvevőeszköz arra is képes lesz, hogy kristálytiszta képet készítsen egy tőle 24 kilométerre lévő golflabdáról. Persze a 3,2 gigapixeles, 189 szenzorral és másfél méteres lencsével rendelkező eszköz leginkább nem a golf szerelmeseinek, hanem az űrkutatóknak lesz majd a mindent látó, mesterséges szeme. A 168 millió dollár értékű filmfelvevő már el is készítette első 3200 megapixeles fotóját, amely a legnagyobb, amit az emberiség történetében valaha készítettek. A kisautó méretű 3 tonnás eszközt 2024-ben